Habakuk próféta ezt a különös kérdést teszi föl. Miért nézed hát el a hűtlenséget? Miért hallgatsz, amikor a bűnös tönkreteszi a nála igazabbat? Tehát azt mondja, hogy az egyik ember igazabb, mint a másik. Pedig azt kellene mondania, hogy az egyik ember gonoszabb, mint a másik. Mert ezen a földön nincs igaz ember. De Isten nem mondja, hogy ezen az alapon nem alkalmaz büntetést. Isten Babilóniát fogja felhasználni népe megbüntetésére. Most jutunk el Isten igéinek egyik különös szakaszához. Olyanná tetted az embert, mint a tenger halait, mint a férget, amelynek nincs ura. Mindenkit kifog horoggal, hálójába terel, és kerítő hálójába gyűjt. Azután örül és vigad, ezért áldoz hálójának, és töménez kerítő hálójának, mert ezekkel szerez gazdag jövedelmet és bőséges élelmet. Habakuk próféta könyve első részének 14., 15. és 16. verse. Olyanná tetted az embert, mint a tenger halait, mint a férget, amelynek nincs ura. Ez arra a kegyetlenségre utal, ahogyan a babilóniaiak bántak ellenségeikkel. Úgy kezelték őket, mint a tenger halait, vagy a földben túró férget, amelynek nincs védelme. Az itt említett horog, háló és kerítő háló a babilóniaiak hadait és fegyvereit mutatja be, amelyekkel katonai hódításaikat véghez vitték. Isten használja a halak kifogását is, mint képes beszédet, de ő nem elpusztítás, hanem a megmentés érdekében fogja ki a halakat. Emlékszel rá, hogy az Úr Jézus azt mondta némelyik tanítványának, akik halászok voltak, hogy jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Máté evangéliuma 4. részének 19. verse. Nekem a világon a legnagyobb vállalkozás a halászat, és éppen ezt szeretném végezni. Nekünk embereket kell halásznunk ebben a korban. Ezért áldoz hálójának, és töménez kerítő hálójának. A babilóniaiak pogányok voltak, és nem az élő és igaz Istennek tulajdonították sikereiket. Itt a mi környékünkön is vannak halászok, akik azt gondolják, hogy azért gazdag a zsákmányuk, mert a papjuk megáldotta halászó flottájukat. Ehhez a világon semmi köze sincs a megáldásnak. Azért kapsz ennivalót, mert Isten jó, és ennek ő az egyedüli oka. Isten jó, és ellát minden szükséglettel. Vajon örökké tart az, hogy kiveti hálóját, és gyilkolja a népeket kíméletlenül? Habakuk könyve első rész 17. vers. Habakuk ezt kérdezi Istentől. Vajon meg fogod engedni nekik, hogy a jövőben is egyik népet a másik után elpusztítsák? Isten válasza az, hogy nem. Elküldöm Júdát a babilóniaiak fogságába, hogy megítéljem őket bűneikért, de aztán meg fogom ítélni Babilont is. Isten éppen ezt cselekedte, és Babilon már az elmúlt korszakok homokjában és romjai között hever. Ez egy néma, de annál beszédesebb bizonyságtétel arról, hogy Isten megítéli a gonoszságot. Most fordítsuk át Habakuknak ezt a kérdezgetését ennek a kornak a nyelvére, amelyben élünk. Miért engedi meg Isten a gonoszt? Azért engedi meg, mert ő hosszú tűrő. Nem akarja, hogy bárki elvesszen. Ő nekünk adta a keresztet, a megfeszített megváltót, hogy senki el ne vesszen. Ezt tette Krisztus első eljövetelekor. Habakuk második kérdése az, hogy Isten miért nem ítéli meg a gonoszokat. Isten erre Krisztus második eljövetelekor fog válaszolni, mert akkor megítéli a bűnt. Mindent együtt kell látnunk ahhoz, hogy megkapjuk a választ erre a két kérdésre. Krisztus először azért jött el, hogy tövis koronát viseljen, és meghaljon a kereszten. Aztán eljön ismét, és a dicsőség koronáját viseli, és kormánypálcával fog uralkodni a föld felett. Hogy ezt személyesen is alkalmazzuk, megkérdezzük a következőt. Miért engedi meg Isten, hogy próba történjék az életemben? Nem tudom, hogy te hogyan válaszolsz, de Istennél megvan a válasz erre a kérdésre. Több évvel ezelőtt egy motelben szálltam meg. Édesapámat is azon a tájon temették el. Amikor 14 éves kisfiú voltam, ott álltam a sírja mellett és sírtam. Munkaköri balesetben halt meg. Miután vége lett a temetési istentiszteletnek, és mindenki hazament, visszatértem motorkerékpárral a sírjához, és hangosan zokogva mondtam: Istenem, miért vetted el őt? Azóta hosszú idő telt el, és ma már megvan rá a válaszom. Tudom, hogy Isten üzenni akart nekem, mint kisfiúnak, aki egyébként sohasem léptem volna rá a lelkipásztori szolgálat útjára. Lényegében milyen jogon kérdezgetjük a mi teremtőnket? A kis embernek mi joga van ahhoz, hogy a mennyei atya szemébe nézve ezt kérdezze: miért cselekszed ezt? Kezdjük azzal, hogy ez nem ránk tartozik. Ez Isten ügye. Ez az ő világegyeteme. És ő uralkodik felette jó tetszése szerint. Nekünk bíznunk kell benne. Emlékszem rá, hogy kiskoromban olyan helyen laktunk, ahol sok volt a tomboló szélvihar. Egy-egy éjszaka édesapám fölvett a karjába, és én sírva megkérdeztem: hova megyünk? Édesapám levitt a vihar elől a biztonsági pincébe, ahol sötét és nedves volt minden, és nem volt valami kényelmes hely a pihenésre. Ott letett egy pricsre, és amikor reggel fölébredtem, biztonságban voltam. Kisgyermekként sírva kérdéseket tettem föl, de édesapám nem kezdte magyarázni a viharokat. Egyszerűen megvédett a tomboló viharoktól. Csak azt tudtam, hogy lehet bízni az édesapámban. Miután édesapám meghalt, még jobban megtanultam bízni mennyei atyámban. Vannak idők, amikor olyat cselekszik velem, amit nem magyaráz meg. Elvette tőlünk első gyermekünket, és efelől tényleg kérdések támadtak bennünk. Meg akarsz-e tudni valamit? Ezzel kapcsolatban még mindig kérdőjel van bennem. De egyet tudok, Istennél megvan a válasz. Egy napon nekem is megmondja, közben bízom Istenben. Most érkezünk Habakuk próféta könyve második fejezetéhez. Az első fejezetben láttuk, hogy milyen zavarba került a próféta. Most Habakuk már megtudta, hogy Istennek vannak válaszai a kérdéseire. Felelt az ő első kérdésére, ami egy még nagyobb kérdést támasztott benne, de Istennek volt válasza a második kérdésre is. Ha van kérdésed, ne folytsd el kegyes kifejezésekkel. Gyakran hallom az emberektől a következőket: én bízom az Úrban, közben nem is bíznak benne. Az Úr minden lépésénél kérdezgetik őt. Az Úr megkérdezésében semmi bűn sincs. Csak menj hozzá, és mondd el neki, hogy valamit nem értesz. Habakuk próféta is ezt cselekedte. Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám, és mit felel panaszomra. Habakuk könyve második részének első verse. Habakuk azt mondja, hogy az őrhelyére áll, hogy vigyázzon. Amikor az őrhelyről beszél, akkor nem azt érzékelteti ezzel, hogy majd kezébe vesz egy magazint, hogy azt olvasgassa. A prófétákat számos prófétai könyvben a városra vigyázó őrökhöz hasonlítják. Például Ezékiel próféta könyvében ezt találjuk. Emberfia, őrállóvá tettelek téged Izrael házában. Ha igét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevemben. Ezékiel könyve, 3. rész, 17. vers. A próféták őrök, akiknek proféciákat kellett mondaniuk a népnek, és Isten felelőssé tette őket a figyelmeztetések közléséért. A fallal körülkerített városban az őrnek kellett figyelnie az ellenség éjszakai hadmozdulatait, és ha hűségesen vigyázott, akkor a város biztonságban lehetett, de ha elárulta a várost, vagy nem riasztotta fel a népet az ellenség közeledésére, akkor a város nagy bajba került. Habakuk, Isten prófétája azt mondja, hogy őrhelyére áll, hogy vigyázva figyeljen az Istentől jövő üzenetre. Figyelek, várva, hogy mit szól hozzám. Habakuk ezt mondja, fölmegyek az őrtoronyba, és türelmesen várok, mert tudom, hogy Istennél van válasz. Még nem ismerem, hogy az mi lesz, de tudom, hogy ő válaszol a megfelelő időben. És mit felel panaszomra? A próféta tudta, hogy kérdése panaszosan hangzik, és ezért nem számított másra, csak dorgálásra. De azt is tudta, hogy Isten válaszol, hogy megértse intézkedéseit. Habakuk készen várta az isteni választ. Isten gyakran késlekedik. Lassan mozdul mindenben, amit tesz. Isten választ akar adni Habakuknak, de majd a megfelelő időben adja át a választ. Mi mindig sietünk. Isten nem siet. Például néha hallom a keresztényektől azt a megjegyzést, hogy Krisztus ebben az időben jön el. Meg tudnád-e mutatni nekem a Bibliában, hogy ez hol található? Én még nem találtam meg. Jézus ezt mondta. Íme hamar eljövök. Ez nem az időpont meghatározására utal. Már csak nem 2000 év telt el azóta, hogy ezt mondta. És ezt aligha nevezhetjük közeli eljövetelnek. Ezzel azt mondta, hogy majd hirtelen tér vissza. Mert a jelenések könyvében említettek, amelyek közvetlenül az ő földre jövetele előtt fognak bekövetkezni, gyorsan mennek végbe. Mielőtt Krisztus megalapítja királyságát ezen a földön, elragadja az egyházat. És amikor az egyház távozik a földről, akkor az események felgyorsulnak, mint a légkalapács ütései, amelyek gyorsan követik egymást. Krisztus gyorsan eljön, a megfelelő időrend szerint. Nem kell azzal foglalkoznunk, hogy Krisztus eljövetelét időpontokhoz kössük, hanem várjuk az ő bármikor bekövetkezhető megérkezését. Krisztus nem késik el az ő jövetelével, mint ahogy egyesek gondolják. Az Úr a maga idejében érkezik, nem a mi időrendünk szerint. Ő nem fog elkésni, de gondolnunk kell arra, hogy az Úr hosszú tűrő, türelmes. Nem akarja, hogy bárki elkárhozzék. Habakuk korában voltak olyanok lent Babilonban is, akiket Isten meg akart menteni. Izrael fiainak 70 éves fogsága dicsőséges idő lesz Istennek, mert ő el akarja érni még Nebukadnetszárnak, a babilóniaiak királyának a szívét is. Habakuk így szól, most visszavonulok az őrtoronyba. Még nincs kezemben a válasz, de elkezdek várni az Istentől jövő feleletre. Hitben kell járnunk, és nem látásban. A második korintusi levél 5. részében Pál apostol beszél arról az időről, amikor testünk a sírba kerül. Eljön az a nap, amikor Krisztus kihív minket onnan, és feltámasztja testünket a sírból. Eközben, míg távol vagyunk a testtől, együtt leszünk az Úrral. Amikor távozunk a testből, hazamegyünk az Úrhoz. Testünk eltemetése és testünk feltámadása közt idő telik el. Az Úr nyugodtan intézkedik, ahogy az események alakulása alapján megítélhetjük. Éppen ezért Pál ide teszi ezt a kifejezést, mert hitben járunk, nem látásban. Második korintusi levél 5. részének 7. verse. Vannak-e kérdéseid, amelyekre még nem kaptál választ? Ha nincsenek, hadd mondjam el, hogy nekem vannak kérdéseim. De már gyermekkoromban megtanultam, amikor édesapám a vihar elől biztonságos helyre vitt, hogy mennyei atyának is megvan az oka arra, hogy életemben az ő akarata szerint intézkedjék. Jól lehet, nem mindent értek, tudom, hogy nála megvan a válasz, és egy napon nekem is átadja. Csak bíznom kell benne. Az Úr szólt is, és ezt mondta, írd le ezt a kijelentést, vésd táblákra, hogy könnyen el lehessen olvasni. Habakuk könyve 2. részének 2. verse. Isten így szól. Úgy ír le ezeket, hogy majd a 20. században élő emberek, akiknek kérdéseik támadnak, és azt hiszem, minket is a kérdezők között látott, megkapják a választ kérdéseikre, ha hitükben megmaradnak, hogy könnyen el lehessen olvasni. Isten ezzel úti térképet akar a kezünkbe adni. Tudnunk kell, hogy merre haladunk. Sokat kell megismernünk az ösvényünkről, hogy amikor elolvassuk a róla írottakat, akkor futhassunk az ösvényen. Mi Isten küldöttei vagyunk, és a küldötteknek sietniük kell az úton Isten üzenetével. Sokan vannak manapság, akik próbálják prédikálni és tanítani Isten igéjét anélkül, hogy megfelelően felkészültek volna rá. Sokszor át kell néznünk a térképet, mielőtt elkezdenénk futni a pályán. Emlékszem arra az időre, amikor be akartam lépni a lelkipásztori szolgálatba, és azt gondoltam, hogy kihagyhatom az egyetemi tanulmányokat és a szemináriumi kiképzést, és egy egyszerű biblia tanfolyam alapján hozzákezdhetek a prédikáláshoz. Hálát adok Istennek azért a csodálatos, kedves lelkipásztorért, aki azt mondta, hogy minden lehetséges előképzést igyekezzek megszerezni. Tanuljak meg térképet olvasni, mielőtt futáshoz kezdenék, mielőtt bizonyságot tennék, meg kell ismernem a bennem levő reménység tartalmát. Imádkozzunk! Mennyei Atyám, segíts, hogy világosan lássam feladatomat, melyet őrhelyemen adtál, és meghalljam pontosan azt az üzenetet, amit továbbítanom kell embertársaimnak. Ámen.